Vendégem dr. Schwab Richárd, gasztroenterológus, belgyógyász, a mikrobiom szenvedélyes kutatója. Az előzőekben különböző kockázati tényezőkről ejtettél néhány szót. Ezek végül is hogyan állnak össze? Tehát hogyan hatnak egymásra? Összeadódnak-e például?
Igen, ez nagyon fontos. Tehát egy kockázati mátrixról szoktunk így ebből szempontból beszélni. Tehát úgy, mint egy baleset esetében. Ez az esetek többség nem egy tényezős. Tehát egy dolog, hogy valaki gyorsan hajt vagy lassan, az egy másik tényező, hogy milyen az autója, milyen a vezetési gyakorlata, ivott esetleg előtte, szemüvegben volt-e, milyenek a látási viszonyok, milyenek az időjárási viszonyok. Tehát nagyon sok kockázati tényező van, mintha összeadódik, akkor nyilván a baleset kockázata annál nagyobb, minél több tényező van, de a jó hír az az, hogy ebből a genetikának pici a szerepe. Tehát 10%-nál mindenképpen kisebbnek tűnik, de valószínűleg csak 5% vagy az alatt. Tehát összességében rengeteget tudunk tenni az életmódunkkal, és ebből az előbb beszéltünk az alvásról, és a stressz és az alvás viszonya az szerintem egy brutális tényező. Tehát az, hogy egyébként aki rossz lelkiállapotban van, aki úgymond bevonza a betegségeket és a daganatokat, mert egyébként rágódik, meg nem tudom, meg a személyiség. Tehát ez így függ össze, hogyha az alvása tönkre megy, ha rossz minőségben alszik, és nincs regeneratív funkció, akkor tudjuk azt, hogy feltöredezik a bélbarrier. Erre szomorú kísérletek is zajlottak, ugye voltak olyan kínzó módszerek, hogy nem hagynak valakit aludni, és állandóan fölrázzák, és olyan 2 hét után, ugye ezek az emberek meghalnak. És lehet tudni, hogy miben halnak meg, vérmérgezésbe. A belükben ez a bélbarrier olyan mértékben károsodik, és olyan mértékű lesz a bélflórának az átalakulása, olyan patogénné válik a bélflóra, hogy belülről alakul ki vérmérgezés, szepszisben hal meg. Tehát ez egy borzasztó fontos dolog, hogy miközben azt is tudjuk, hogy mondjuk a daganatoknak a kockázatát lehet csökkenteni 30%-kal, hogyha naponta fél órát rendszeresen mozgunk, ez egy rendkívül egyszerű dolog. Én azt gondolom, hogy ezt így egyben nem vizsgálták, de teljesen plauzibilis, hogy ez egyébként intuitíve összefügg azzal, hogy aki rendszeresen napi egy fél órát mozog, annak jobb az alvás minősége. Még akkor is, hogy a különböző stresszfaktorok érik, különböző életfázisokban, változó módon, de összességében meg nagyobb eséllyel tud regenerálódni a szervezete, főleg a bélbarrier funkciója, és hát nagyon sokat tudunk tenni persze a táplálkozással is, kiemelt szerepet játszik a dohányzás, alkohol. Ugye a biofilmnél beszéltünk sokat a biofilm, de nem beszéltünk a dohányzásról. Elképesztően fontos tudni, hogy nem a kátrány a döntő szereplő, hanem a nikotin. Tehát a nikotin maga egy olyan fals transmitter, ezt így hívják hivatalosan, a vegetatív idegrendszer fő jelátviteli molekulájának, ami sokkal nyúlósabb, nyákosabb, nehezebben oldódó nyákképződést produkál. Tehát ez olyan, amikor egy nem dohányos ember elszív egy cigarettát, vagy a szájába vesz, akkor ott rögtön ilyen elképesztő nyúlós, ragadós nyák lesz, vagy a krónikus dohányosnak, amikor felkölgi nagy nehezen ezt a nyákot. Ez is egy ilyen eszmetlen ragadós nyák. De most a dohányzás ennek a tapadós nyák a biofilm képződéssel vezet hozzá, és az e-cigik ugyanúgy. Tehát akik egyébként azt gondolják, hogy tisztább cigarettát szívnak, de ugyanúgy nikotin tartalmú, ez a biofilm képződéssel sajnos ugyanazt a kockázatot futják. Beszélnünk kell az alkoholról. Tehát iszonyatosan fontos az a bélbarrier épsége szempontja. Na most, hogyha valaki stresszes, ezért dohányzik és iszik, hát az a legrosszabb kombináció. Ráadásul nincs ideje mozogni, túlsúly alakul ki, és gyakorlatilag ez egy olyan ördögi kör, ami megáldja az mind a két civilizációs betegségnek, mind a szívési rendszerre, mind a daganatos hálózásnak. Tehát itt nincs más lehetőség. Biofilmmentesíteni kell, helyre kell rakni a mikrobiomot, vissza kell gyógyítani a bélbarriert, és itt nagyon fontos megemlíteni, vannak olyan tápanyagok, prebiotikumok, és vannak olyan probiotikumok, ami kifejezetten ezt a célt szolgálják. Tehát miközben lehet tudni, hogy több ezerféle baktérium van, baktérium faj él a vastagbelünkben, vagy egyet a bélrendszerünkben, tehát egy probiotikummal nem lehet helyreállítani ennek a sérülését. Egy dolgot lehet csinálni, mint egy desszantost beküldeni, és mondjuk egy hidat fölépíteni, vagy felrobbantani egy nem tudom mit. De természetesen egy őrületesen nagy baktérium kolóniába 6, 8, 9, 10, 15 féle baktérium nem tud csodát csinálni. Egy dolgot tud megcsinálni, ha meg tud tapadni ellenséges környezetben is, akkor például egy védőnyákot tud képezni, ami ezt a bélbarrier funkciót helyreállítja. És erre vannak kísérletes bizonyítékok, és vannak prebiotikumok, probiotikumok, amikvel ez helyreállítható, és úgy tűnik egyébként, hogy a kóros mikrobiom helyreállítása szempontjából a táplálkozásnak van nagyon-nagyon döntő szerepe.
Annyiféle pre- és probiotikum kapható az ember, nem igazodik el. Mi az, amire érdemes figyelni?
Hát, hogy van-e klinikai vizsgálat az adott probiotikummal. Tehát ugye azt kell tudni, hogy akárcsak a vitaminokkal, a probiotikumokkal is évtizedekig, hát ez egy gigantikus biznisz volt, és ezért próbáltak velük klinikai vizsgálatokat csinálni, de nagyon-nagyon kevés jutott el odáig, hogy konkrét hatást tudtak igazolni mondjuk betegség összefüggésben. És az a probléma, hogy önmagában a barrier funkcióra sincs nagyon triviális klinikai vizsgálati lehetőség. Tehát én azt gondolom, hogy a következő 10 év arról szól, hogy lesznek ilyen klinikai vizsgálatok. Vannak egyébként most is, tehát vannak bizonyos, pontosan tudjuk, hogy vannak olyan baktériumok, amik bizonyos anyagokat termelnek, vagy például vannak olyan készítmények, amit már az Egyesült Államokban 2-es típusú diabéteszre regisztráltak, ahol konkrétan lehet tudni, hogy az a probiotikum olyan anyagokat termel, ami az inzulin rezisztenciát felfüggeszti. Ugye most ebben már nem tudunk belemenni időhiányába, de ugye a TMAO nevű metabolitról beszéltünk, de a másik, hogy mondjam, ludasról, vagy ilyen gonosz hírvívőről, a propionátról nem beszéltünk, ami az izomsejteken belül az inzulin receptorok működését meg tudja bénítani. Egy mTORC1 nevű fehérjén keresztül. Egy dolgot azért mondanék, hogy a koplalásnak óriási szerepe van. Tehát úgy tűnik, hogy amennyire tilos dohányozni, annyira az állandó túllevés és az éhségtől való félelem, és az éhséget megelőző táplálkozás az szintén egy borzasztó nagy probléma. A sejtek regenerációjához nagyon nagy szükség van, és ennek technikai oka van a koplalásra. Úgy tűnik, például a bélhámsejtek vonatkozása úgy működnek, mint egy atomerőmű, vagy karban tartanak, vagy termelnek. Tehát, hogyha amíg, és evolúciósan úgy vannak beállítva, hogy ha még ételt adunk nekik, addig ők termelő üzemmódban vannak, tehát koplalni kell ahhoz, hogy ez az autofágiának nevezett regenerációs folyamat elinduljon, ami egyébként a biofilm képződés és az ezzel kapcsolatos sérülések helyreállításához is rendkívül fontos.
Egy napon belül is érdemes koplálni?
Abszolút.
Tehát akár mondjuk, hogyha valaki például 18-20 órán keresztül nem eszik?
Abszolút. Kifejezetten én azt tanácsolom, hogy ha egyébként nincs az illetőnek komolyabb alapbetegsége, nyilván, ha van, akkor ezt orvosi segítséggel kell megtenni, de ha nincs, és van egy kis túlsúlya, a legegyszerűbb, hogy elkezdi lassan szűkíteni az időablakot. Tehát elindulunk 12-től, reggel 8-től este 8-ból, és fél év alatt jusson oda, hogy mondjuk 6-18, hogy déltől este 6-ig eszik, előtte, utána nem.
Jó, hát figyelj, ezt én tudom tartani. Úgyhogy egy pont már megvan a megelőzés.
De ez egy nagyon-nagyon fontos pont.
Tényleg?
Nagyon. Hát a másik tényező, amiről nem beszéltünk, ott a talamus szabályozó, az a hisztamin. Aha. És úgy tűnik, hogy az áteresztő bélben az étel hatására nagyon sok hisztamin szabadul föl. Tehát ilyenkor minél később eszünk, annál több hisztamin szabadul föl, és a hisztamin élénkebbé teszi a talamuszt, és ezáltal a mélyalvást megint megakadályozza. Tehát azért fontos, hogy 4-6 órával a lefekvés előtt már ne együnk, hogy biztosan ne legyen hisztamin, sokkal mélyebben tudunk aludni.
Akkor az sem mindegy, hogy hol
mikor
van az időablak,
igen. Hát én azt gondolom, ez a mátrix a kulcs tényező, tehát ha megvannak a tünetek, mint a magas vérnyomás, polip, hasi fájdalmak, bármi, akkor ez feltérképezhető. Maga a vastagbélek, onnan kiindultunk, szűréssel nagyon jól megelőzhető. Látjuk ezt a biofilm képződést, ha ott a biofilm, akkor utána ennek a megszüntetése, másodlagos megelőzése megoldott, és ez a jövő. Én azt gondolom, hogy 10 év múlva teljesen másképp fogunk tekinteni a ma nagyon gyakori civilizációs betegségekre.
Hát remélem, hogy nagy előrelépés lesz, de mi ne csak 10 év múlva találkozunk. Gyere majd, és nagyon szépen köszönöm.
Én is nagyon köszönöm. Köszönöm.